Péter Árma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Csak az hibázik, aki gyűlöli a testvérét, hanem az is, aki elfelejti, hogy vannak testvérei. Az Inter Arma Caritas immár 431. adásában köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai műsorunkban majd a Zrínyi Katonai Filmstúdió segítségével a Mohácsi csatát idézzük, kutatva az egykori küzdelem helyszínét.
És a szultánnak meg volt a lélekjelenlét ahhoz, hogy összegyűjtse az összes rendelkezésre álló erőt, és azzal megindult azonnal a Mohácsi sík irányába, hogy legalább megmentse a rumeli hadtestet a pusztulástól. És ugye nagyon milyen meglepő az, hogy a történelmi emlékhely környékén ugye a balszány az meg a helyén marad. Nekik senki se szól, hogy most akkor mi vagy, kéne támadni, vagy nem kell támadni. De ugye ez meg haladékot ad a magyar seregnek, hiszen innen majd azután, mikor megérkezik a szultáni hadtest, akkor van hova visszavonulni.
Folytatjuk ezúttal is Nádasi Alfonz tábori lelkész hadinaplójának felolvasását.
Ma is bejött a református paphoz. 5 perc múlva el kell szerenádozni, de fortissimo hangon. Mániája, hogy ő képzett énekes, és mindenkire ad hangjának szépségével. Állandóan olyan hamisan énekel, hogy az ember a 7. határba szeretne futni tőle.
Tartalmas rádiózást kívánok! A Zrínyi Katonai Filmstúdió 3 részes filmsorozatot készített Mohács titkai címmel. Vajon hol lehetett a mohácsi csata döntő összecsapásának a helyszíne? A területen fellelt falunyom, a csata szempontjából kulcsfontosságú földváré. Hol rejtőzhetnek további tömegsírok? Nos, többek között ezeket a kérdéseket teszik föl abban az összeállításban, amelyet most fognak majd hallani, és amely a 3. része a Mohács titkait vizsgáló filmsorozatnak. A Katonai Filmstúdió stábja ezúttal dr. Négyesi Lajos ezredessel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképzőkar egyetemi docensével, valamint dr. Bertók Gábor régésszel, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójával járt a csata feltételezett helyszínén. A felvételt Antal Ferenc, Ferenci János, Hanula Gábor, Tisler Zoltán és Tóth Szőlősi András készítette. A filmsorozat megtalálható a honvédelem.hu elektronikus oldalon.
Majsközség szélén járunk. Nem messze attól a tereplépcsőtől, ahonnan 1526. augusztus 29-én a déli órákban a szultáni sereget felvezető rumíliai hadtest megkezdte a leereszkedést. A 2 lépcsőben felállított magyar harcrend ettől néhány kilométerre Sátorhely puszta térségében helyezkedhetett el. Négyesi Lajos ezredes a 90-es évek elejétől kutatja a területet. Elmondása szerint a nehéz terepviszonyok miatt a török csapatok annyira elfáradtak, hogy a rumériai hadtest parancsnoka, Ibrahim nagyvezír parancsot adott a táborverésre.
Tehát a törökök nem csatateret kerestek 29-én, hanem táborhelyet választottak. És ugye ebből a szempontból itt előttünk látszik az a bozótosabb sáv, ugye a borzapataknak a mentre. A borzapatak mögötti rész az alkalmas volt, hiszen a patak elválasztotta a magyar csatarendtől őket. A török sereg gyakorlatilag a táborát azt szinte egy csatarendnek megfelelően építi föl, tehát középen állnak az ágyuk, ugye a csárokkal, 2 oldalt pedig a lovasság. Ennek az a magyarázat, hogy általában a seregek a csata előtti utolsó táborozásnál már csatarendben állnak föl, és úgy vedik a tábort, hogy másnap ne kelljen azzal az időt tölteni, hogy a csatarendet fölállítsák. Tehát itt a török sereg majs előtt fölkészült a következő napi összecsapásra, amit valahol ott Sátorhely térségében vívtak volna meg. De nagyon fontos dolog azért azt látni, hogy amikor Itt a csatával foglalkozó kutatók kimondják, vagy azon vitatkoznak, hogy a majs előtti rész alkalmas-e arra, hogy itt csatát vívjanak. Akkor nem a csatateret kell keresni, hanem azt a helyet, ami alkalmas a töröknek arra, hogy táborozzon. Hiszen itt ez táborverésről szólt, és ezt támadja meg a magyar sereg, és igazából az eredetileg a magyarok által kiválasztott csatahely, az meg ott Sátor-Elkuszta környékén van, tehát amiről azt írja Brodarics, hogy előttünk sem bokor, sem fa, nem volt, hanem egy sík terület, az körülbelül a Sátorhely előtti egy kilométeres zóna, ahol föltűnik majd a török, és megvívják vele a csatát. De amikor elindul a magyar támadás, ugye először a jobb szány, aztán utána a második lépcső, akkor meg azt mondja a Brodarics, hogy Árkombokron keresztül mentünk. Mert hogy arra a helyre jöttek, ahol a törökök a táborukat építették ki, itt ugye Földvár falu, hát Majs előtti területen.
Amíg a rumériai lovasság egy része a munkálatokat biztosította, Ibrahim Pasa egy körülbelül 5000 fős lovas csapatot küldött ki már korábban a felvonulás időszakában, hogy lesállást foglaljon a magyar sereg hátában. Azonban miután a csata elhalasztása mellett döntött, személyesen indult el a leshelyen felállított csapat megtekintésére. A rumériai hadtest parancsnok nélkül maradt. A táborveréssel járó zűrzavart közben a magyar harcrendben is észlelték. Az eredetileg védekező harcra berendezkedett magyar sereg egyik fővezére, Tomori Pál, a királyhoz sietett, hogy rábeszélje a támadásra.
És ott mondja azt a királynak, hogy mert holnap már az egész török sereg itt lesz. És ugye ennek a gyökere ott van, hogy Tomorihoz folyamatosan érkeztek a felderítő jelentések a török felvonulásról, amikben ugye az állt, hogy a rumériai hadtest halad elől, és a szultán a főerőkkel egy-két napra le van maradva mögötte. És ha megnézik a törökségnek a felvonulását, akkor valóban így működik a dolog, hogy először a rumériai hadtest érkezik be Pétervárathoz, például elkezdi az ostromot, és jó pár nappal később érkezik be a szultán. Eszéki hídhoz megérkezik a rumériai hadtest, elkezdi a hídverést, a szultán jóval később érkezik be. Augusztus 24-én lenn a Karasica mögött, tehát a Baranyavári hegység déli részén, beleütközik az ott táborozó Tomorinak az ott táborozó katonáival. Tomorinak kb. Egy 8000 fős serege van ott, de ágyukkal, gyalogsággal, lovassággal. Megverik a hasonló létszámú Akinji csapatot, visszaszorítják őket ugye a török főerőkhöz. A törökök azt gondolják, hogy a magyar főerők ott vannak velük szembe, és a rumériai hadtesthez felzárkózik a szultán hadteste, és gyakorlatilag 25-én fölkészülnek a törökök a csatára, de az egész török sereg együtt van. Na most a közben itt a 24-i haditanácson rábeszélik Tomorit is arra a főurak, hogy Mohácsnál legyen a csata, és hozza vissza Mohácshoz a Karasicát, az ő saját seregrészét. Tehát 25-én, amikor Tomori seregrésze visszajön Mohácshoz, a törökök akkor várakoznak, és lassan elkezdenek előre nyomulni, hogy akkor csatát vívjanak. És odaérnek a Tomori táborhoz, és ott van kiürítve a tábor. Csak hogy ez azzal jár, hogy 25-én először a török felderítéssel nagyon mozog előre, csak nagyon óvatosan, de Tomori meg visszavonja az embereit, tehát megszűnik a magyar felderítés, itt lesz egy nagy hiány közöttük, és amikor utána 26-án megint kirajzana ez a felderítés, addigra már a vakindzsik rázárkoznak a magyar seregre.
A török főerők közeledésével rendszeressé váltak a lovasharcok, a törökök a Majsi völgybe próbálják csalni a magyar könnyű lovasságot. A magyar huszárok ugyan rendszeresen győznek ezekben az összecsapásokban, a túlerő elől végül kénytelenek visszahátrálni a csatarendhez. Négyesi Lajos szerint, amikor Tomori a királyhoz siet, egy vita alakult ki a magyar vezérek között, hiszen közülük többen már a táborba való visszatérést javasolták. A fiatal magyar király pedig ebben a helyzetben döntésképtelen volt.
Nagy valószínűséggel az az egy hónap, amiközben Budáról elindult, és az első két hétben 3000 katonával vonult, és senki nem akart a táborába jönni. Az az érdektelenség, amit tapasztalt. Akkor utána az, hogy a magyar seregbe folyamatosan arra vártak, hogy mindent a király csináljon meg. Hiába küldte le a nádor teszékhez, hogy menjen le a sereg, és ütközönök a török. Senki sem akart a nádor után menni. És akkor a király azt mondta, hogy mindenki azt várja, hogy én magam csináljak mindent. És akkor jó, én magam csinálom, ha kell, akkor feláldozom az életemet. Tehát a király egyre inkább egy ilyen beszűkült tudatállapotba került, és egyre döntésképtelenebb lett. És itt ebben a pillanatban, amikor dönteni kellett volna neki, hogy támadás vagy védelem, akkor a király azt mondta, hogy mind a kettő. Tomori kezdjen el támadni a jobb szárnyal, majd meglátjuk, mi lesz, a sereg meg maradjon itt. És akkor gyakorlatilag elindul egy támadás a jobb szárnyal, a bal szárny a helyén marad, a király várakozik hátul, mikor visszamegy ugye a hírnek és jelentős sikerült, akkor a király azt mondja, hogy jó, akkor mi is támadunk. És gyakorlatilag így részenként zúdul rá Rumélyi hadtestre a támadás, ami egyébként sikeres, de az első pillanatban az egész magyar sereg rázúdul a rumélyekre, valószínűleg szétverik őket.
Miközben a rumélyai hadtest az első, majd a hozzácsatlakozó második magyar harcrend csapatai ellen harcolt, hutárok vágtattak a néhány kilométerre várakozó szultáni középhadhoz.
És a szultánnak megvolt a lélekjelenét ahhoz, hogy összegyűjtse az összes rendelkezésre áll erőt, és azzal megindult azonnal a mohácsi sík irányába, hogy legalább megmentse a rumélyai hadtestet a pusztulástól. És ugye nagyon milyen meglepő az, hogy a történelmi emlékhely környékén ugye a bal szárny az meg a helyén marad, nekik senki se szól, hogy most akkor mi van, hogy kéne támadni, vagy nem kell támadni. De ugye ez meg haladékot ad a magyar seregnek, hiszen innen majd azután, amikor megérkezik a szultáni hadtest, akkor van hova visszavonulni. Ugye a bal szárnyra meg közben rázárkozik az anatóliai hadtest, hiszen a törökök is tisztában vannak, hogy ott még áll egy magyar seregrész, tehát az elkezdik az összecsapást.
A szétbontakozó oszmán sereg egyre nagyobb fölénybe került, emiatt pedig egyre többen kezdtek menekülni a harcból. A magyar sereg maradéka két részre szakadt. A lovasság zöme csatlakozott a balszárnyhoz, a jobb szárny nehéz lovassága pedig teljesen bekerítve harcolt tovább a török ágyúállások előtt. Valószínűleg a Brodarics István által is említett egykori Földvár falu környékén.
Itt találkozó falunyom, a helyszínre nagyjából ráírik Brodaricsnak a leírása. A dombokhoz kötődik a falu, benyúlik a síkságra, van a közelében egy feltető középkori templommaradvány is, és ezen a falnyomon, amire a földrajzilag ráírik a leírás, található rengeteg hadilelet, ami adott esetben is fel a korszaknak. Tehát ez szerintem ez egy elég jó kiinduló pont. Vannak azért problémák is, tehát nem minden adat passzol erre a falnyomra. A legújabb okleves kutatások alapján például ezt a falut nem nevezhették Földvárnak, tehát valami más neve volt. Tehát ez a dolog akkor működik, hogyha a Brodarics is mondjuk tévedett.
A település feltételezett helyszínén zajló kutatások eredményeképp nyílhegyek, buzogánytöredékek, sarkantyúk, patkók, ólom és vaslövedékek kerültek elő, valamint egy csatához köthető puskacső maradványai is.
Ez végül is majdnem az egész kutatásnak a csúcslete, mert egyébként pontosan ebben az űrmettartományban esik, amit említettem az előbb, és hát talán a legfontosabb kapcsolódási pont a tömegsírhoz, amit éppen feltárunk. Szintén ez az űrméret tulajdonképpen, ugyanis a sírba is előkerült három lövedék, amiből kettő az 11-12 mm körüli tartományba esik. Tehát gyakorlatilag ebből a puskacsőből ki lehetett volna lőni azokat a lövedéket, amik sírban vannak.
A Brodarics által leírt török ágyúállások hollétére egyelőre még nem találtak bizonyítékokat, a magnetométeres kutatások azonban bizakodásra adnak okot.
Két dolog van, az egyik ugye egy árok, ezt már tudtuk bizonyítani, egy húrásokkal meg tudtuk vizsgálni. Ez a bizonyos nyom, egy körülbelül kelet-nyugat irányú nyomról van szó. És amúgy pedig egy kicsit ilyen vízválasztónak tűnik a leletek kapcsán is, tehát itt a falunyom irányába, illetve attól északra vannak tulajdonképpen a hadileletek nagy számban, és itt a vonalat a délre elenyésző számban találhatók. Tehát ha ezeket így összerakjuk, akkor nem teljesen elvetemű dolog azt gondolni, talán, hogy ennek az ároknak valamilyen módon közel lehet a török ágyúsorhoz, de erre egyelőre bizonyítékunk nincsen, tehát ez egy elméleti felvetés, amit vizsgálni kell.
A csata utolsó fázisában a magyar balszárny nehéz gyalogsága az oszmán ágyúállások előtt harcolt. A magukra hagyott, jó részt cseh és lengyel zsoldosok végül négyszögbe rendeződve próbáltak védekezni, azonban a janicsárok puskatüzében szinte az utolsó emberig odavesztek.
A nehezebb puskalövedékek nagy része az egy fordban helyezkedik el, így a falunyomot is érinti részben, mert a falunyomtól északra körülbelül 9 hektáros területről van szó. Készítettük egy olyan statisztikát is, hogy mennyire sérültek a lövedékek, tehát négy kategóriába osztottuk őket, a teljesen éptől, a kicsit megnyomódott, kilapult, illetve teljesen szétfőcsönt sérülésekig, vagy lövedékekig. És ami érdekes, hogy a legsérültebb lövedékek nagyjából ugyanezen a folton helyezkednek el, szintén 80-90%-ban. Tehát itt valami olyan esemény zajlott, ahol ezek a lövedékek valami kemény dolgot csapódtak, és egy viszonylag körülhatárolt területen. És hát az egyik ilyen lehetséges esemény az például ezzel kapcsolatban lehetett ez is, amit említettünk, mint a gyalogság felszámolásának a végső helyszíne. És természetesen ez egy elmélet, tehát ezt bizonyítani kell még. Viszont ha azt mondjuk, hogy tömegsírokat szeretnénk találni, akkor itt úgy tűnik, hogy a legintenzívebb része folyt ennek az ütközetnek, ami itt volt. Tehát ez az a helyszín, ahol érdemes elkezdeni.
Mohács titkai címmel három részes filmsorozatot, rövid filmsorozatot készített a Zrínyi Katonai Filmstúdió stábja, amelynek harmadik részét haladták az imént. A további részeket a honvédelem.hu elektronikus oldalon találhatják meg. A fegyverek között a szeretet adásaiban, hétről hétre Bőzsöny Ferenc tolmácsolásában felolvassuk hallgatóinknak Nádasi Alfonz hadinaplóját. Az egykori tábori lelkész visszaemlékezései következnek.
Kremlicki Lajka nagybácsia meghalt, most kapott róla értesítést. Kérte, hogy mondjak érte egy ászmisét. Áhítattal vettek részt rajta a többiek is. A legtöbb áldozott is. Mindig jobban érzem a vonatnál Lajkó Iván és az állatorvos Emil a jó barátom. Minden örömet, szomorúságot megosztunk. Bizalommal jönnek tanácsért, embereiket szeretik, becsülik, megtesznek értük mindent. Fegyelmezettek, de mindenben tisztán látnak. Megkerestem a vonatparancsnokságot. Mit tesz Isten? Megint azzal a parancsnokkal kerültem együvé, aki akármilyen oldalról mutatkozik, csak beképzelt majom lesz belőle. Ma is bejött a református paphoz. 5 perc múlva elkezd szerenádozni, de fortissimo hangon. Mániája, hogy ő képzett énekes, és mindenkire ad hangjának szépségével. Állandóan olyan hamisan énekel, hogy az ember a 7. határba szeretne futni tőle. Aztán falzetten énekel, fejhangon. Akkor meg olyan, mint egy herélt tenor. Arca eltorzol. Tőlem kér őszinte bírálatot. Már többször megmondtam neki, hogy átkozott tulam is, de nem használ. Üres fejű ember a kenetesség, az önhítség és a tiszta lelkiismeret áll arcában. Igyekszem fölkeresni az alakulatokat. Hát bizony naplopás az életük. Senki semmit sem tud a célról, csak egyet, de azt mindenki ajtogatja. Bevetnek bennünket. Már előre látom a mészárlást, hiszen a mieink semmiféle arci kiképzést nem kaptak. Az alezredesnek elmondtam véleményemet, szegény. Ő is lát mindent, de aktív tiszt, tehát még a józan véleményt sem szabad helyeselnie. Arra a kérdésemre nem lehetne javasolni, hogy szereljenek le bennünket, azt felelte. Semmi eredménye nem lesz, és a karrieremnek is vége.
A fegyverek között a szeretet 431. adását hallották. Abban bízom, hogy kellemesen töltötték az elmúlt perceket bennünket hallgatva. Ennek reményében köszönöm meg a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Charles Spurgeon, angol baptista prédikátor gondolataival búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ha Isten könnyet helyez a szemedbe, az csak azért van, mert a szívedben szivárványt akar kifeszíteni.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.